Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, illetve a nap?
Egyelőre pozitív a hangulat a budapesti értéktőzsdén. Néhány perccel a nyitás után a Bux Index 0,65%-os pluszban van, és a blue chipek is kivétel nélkül javítani tudtak a pénteki záróárfolyamokhoz képest. Az OTP 0,8%-kal 17.635 forintra erősödött, a Richter szintén 0,8%-os pluszban kezdte a napot 8.640 forinton, a Magyar Telekom közben 0,2%-kal 425 forint 50 fillérre drágult, míg a MOL árfolyama 0,6%-os pluszban van 2474 forinton jelenleg.
Tartogat különösebb izgalmakat a mai nap jönnek fontosabb hírek?
A hét elején még nem számítunk igazán fontos hírekre, illetve makroadatokra, itthon és külföldön sem. A hét második fele lesz majd érdekes ebből a szempontból, hiszen érkeznek friss inflációs adatok, például az eurozónából, illetve az Egyesült Államokból is, itthon pedig a felülvizsgált második négyéves államadósság statisztika érkezik majd.
Nézzük még röviden a forint piacát, hogyan kezdte a hetet a hazai fizetőeszköz.
A forint nem reagált érdemben arra, hogy a Moody's péntek késő este felminősítette Magyarországot, továbbra is 357 felett jár az eurójegyzése, most 357 forint 13 fillért kell fizetni egy euróért, ez gyakorlatilag megegyezik a péntek esti szinttel. A dollár 305 forint 15 fillérben, az angol font pedig 416 forint 90 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nyolc hónap moratóriumban maradásért akár 40%-os többletterhet is nyakába vehet egy-egy adós, egy átlagos 20 évre felvett 20 millió forintos fix 5% kamatozású hitelnél, számolta ki a money.hu. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Nagy László Nándort, a money.hu kommunikációs vezetőjét.
Nagyon sok függ attól, hogy mikor vettük fel ezt a hitelt, hiszen minél később vettük fel a hitelt, és minél hamarabb kerültünk ennek köszönhetően a moratóriumba, a tőketartozásunk annál nagyobb, és ennek komoly költség kihatása van ugye a későbbiekben is. A mi számításaink szerint ennél a példában szereplő hitelnél, abban az esetben, ha az ügyfél benn marad a moratóriumban egészen a futamidő végéig, akkor a törlesztési teljes terhe az körülbelül 15-20%-kal ugrik meg majd összességében az egész moratóriumi időszaknak köszönhetően. Ez egy 20 milliós hitelnél innentől kezdve kiszámítható, hogy körülbelül 3-4 millió forinttal fog összességében többet fizetni ez az adós, mint hogyha nem lett volna moratórium. Ráadásul a futamideje az 53-61 hónappal fog kitolni.
Lehet-e azt tudni, hogy melyik esetben jár valaki a legrosszabbul, illetve hogy mikor úszható meg relatíve könnyen egy ilyen hosszú idő a moratóriumban?
Mi ugye azt próbáltuk most prognosztizálni, hogy mi történik azzal a 8 hónappal, amivel most meghosszabbodik a moratórium, hiszen azok az ügyfelek, akik most október végéig a moratóriumban maradhatnak, innentől kezdve dönthetnek arról, hogy szeretnék-e folytatni ezt a fizetéskönnyítő eljárást, és bizony ennek fényében látszik az, hogy a folytatás azoknak az ügyfeleknek, akik tudnak törleszteni, már nem éri meg. Mert hogy körülbelül 40%-kal nő meg az a törlesztési teher, amennyit ez a 8 hónaphoz erre a történetre. Visszamentve a példánkhoz, ha ez az ügyfél úgy dönt, hogy ő nem akarja folytatni a moratóriumot, abban az esetben a teljes törlesztési terhe az eredetileg fölvett 20 millió forinthoz ilyen 10-15%-kal nő csak, ezt kell összehasonlítani a 15-20%-os mértékkel, ami a további hosszabbítást jelenti, és ebben az esetben egyébként a törlesztési terhe attól függően, hogy mikor is vette fel ezt a hitelt, a többlettörlesztés, tehát amennyi ideig még továbbiakban is majd az eredeti futamidőhöz képest a törlesztés marad, az 36-43 hónap.
Mit tanácsolható annak, aki fizetőképes, mindenképpen az, hogy térjen vissza vissza a fizetéshez, a hitele fizetéséhez, ne maradjon a moratóriumban?
Én azt gondolom, hogy azoknak, akik tudnak törleszteni, már nem érdemes fölvállalniuk ezt a hátralévő 8 hónapot, hiszen az, hogy a teljes törlesztési teher 40%-kal emelkedik meg ahhoz képest, hogyha októberben kiszálltak volna, az mindenképpen nagyon-nagyon magas összeg azért a biztonságért, amelyre ezek szerint nincsenek is rászorulva. Azt gondolom, hogy ez fontos látni, hogy erre mind a kormányzat, mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a bankok egyöntetően fölhívják a figyelmet, hogy a moratórium október végétől már csak azokat segíti, akik valóban rászorulnak, hiszen nekik ez a fajta megoldás még mindig sokkal-sokkal kedvezőbb, mint hogyha elindulnának egyéb eljárások, mert nem tudnak törleszteni. Akinek viszont lehetősége van törleszteni, annak mindenképpen érdemes visszatérni a törlesztéshez. Aki pedig abba gondolkodik, hogy nem akar ezt a hosszú futamidőt, számára pedig lehetősége van a pénzintézeteknél a Magyar Nemzeti Bank által elvárt ingyenes előtörlesztés lehetőségével csökkenteni azt az időtartamot, amíg a moratóriumban maradnak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rekordmagas lehet idén a magyar növekedés, ezt mondta a pénzügyminiszter a Magyar Közgazdasági Társaság 59. vándorgyűlésén. Varga Mihály előadásában álkérdésnek nevezte azt a vitát, hogy magas-e az idei 7,5%-os hiánycél. Sipos Ildikó összefoglalója.
A főbb gazdasági centrumokban a gazdaságpolitikai intézkedések elegendőek voltak ahhoz, hogy újrainduljon a gazdaság. Jól látszik, hogy 2021 már a növekedés jegyében telik, és 2022-ben is jó esély van arra, hogy ez így legyen, mondta a konferencián Varga Mihály. A pénzügyminiszter hozzátette, nincs ez másképpen a magyar gazdaság esetében sem.
Azt a somás megállapítást szeretném tenni, hogy a magyar gazdaság újraindult.
Varga Mihály elmondta, hogy Magyarországon a tárca becslései szerint idén 7-7,5% közötti lehet a növekedés. Ezzel elértük a válság előtti állapotot. Erre 9 ország volt képes az Európai Unióban. Hozzátette, változott a válság alatt a gazdaság szerkezete, minden ágazat hozzá tudott járulni a növekedéshez. A pénzügyminiszter azt is elmondta, azért volt ilyen erős a felpattanás, mert mind a monetáris, mind a fiskális politika oldaláról egy komoly újraindító csomag készült. Ez elérte a bruttó hazai termék 30%-át, és bár az államháztartási hiány szempontjából a nulla a jó szám, a magyar kormány élénkítő csomagjaival nem lóg ki a többi ország sorából.
Az a idei évről folyó vita, hogy 7,5%-os hiánycél, amit a kormány megjelölt, az magas-e vagy sem, veszélyes-e vagy sem. Egy álkérdés, nem az volt a kérdés, hogy a hiány veszélyes-e vagy nem, hanem hogy a gazdaság belecsúszik-e egy olyan gödörbe, egy olyan recesszióba, amiből csak esetleg több év után tud visszajönni.
Kitért arra, hogy a korábbi évek munkájának eredményeként kedvező az adósság szerkezete, a finanszírozási képesség erős maradt. Ha magunk mögött hagytuk az újraindítást, akkor ismét le kell vinni az adósság szintet.
A fiskális politikának az arany középúton kell maradnia. A túl gyors visszazárás az azzal járhat, hogy a gazdaság megint recesszióba csúszik vissza, vagy sérülékenyebbé válik. Tehát hagyjunk időt arra, hogy a megsérült, esetleg roncsolódott gazdasági szövet szerkezet az vissza tudjon épülni. Nem számítunk már olyan mértékű lezárásokra. Abban is optimisták vagyunk, hogy az uniós források körüli viták, azok csillapodni fognak és megegyezés születik.
Ez a pénz ugyanis jár Magyarország számára, összegezte a Magyar Közgazdasági Társaság 59. vándorgyűlésén a pénzügyminiszter.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőjének közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a GKI tanulmánya szerint az ország északi, északkeleti régióiban élő 8-os gyerekek sok esetben 100-150 ponttal is le vannak maradva a kompetencia teszten a budapesti vagy a nyugati megyékben élő diákokhoz képest. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentős területi különbségek jellemzik a magyar oktatási rendszert az oktatási hivatal megállapításai szerint. Az adatokat a GKI is összehasonlította, és megállapította, hogy az ország északi északkeleti régióiban élő nyolcadikosok sok esetben 100-150 ponttal is le vannak maradva a kompetenciateszten a budapesti vagy a nyugati megyékben élő társaikhoz képest. Sipos Ildikó készített interjút Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatójával.
Az elmúlt 10-12 évben jelentős változások nem történtek a kompetenciamérési eredményekben. Annak ellenére, hogy közben történt egy államosítás, hogy majd az állami iskola kiegyenlíti a különbségeket, amit a különböző önkormányzati finanszírozás okoz, tehát hogy vannak a kistelepülési iskolák, amik azért gyengék a különböző összehasonlításokban, mert az önkormányzat nem képes megfelelő módon tanácsközzel, pedagógiai módszerekkel, stb. Ellátni a diákokat. Bezzeg a jól menő iskolák, főleg a fővárosiak, azok sok pénzt tudnak áldogni a saját iskoláikra, hogy egy jobb minőségű az oktatás, és ennek következtében az otthonos gyerekek versenyelőnyre tesznek szert a hátrányosabb helyzetű településekkel szemben. Ugye ez volt az indok az oktatás államosítására, és azt tűnik ki az adatokból, hogy sajnos ennek nem lett különösebb pozitív hatása.
Hogyha a pontokat nézzük, akkor milyen különbségek vannak? Ugye egy térképet is közzétette. Ebben piros színnel ábrázolják, vagy mutatják be azokat a országrészeket, ahol jó eredményt értek el az iskolákban, kék színnel, sötét kék színnel azokat a területeket, ahol rosszabbul teljesítettek a 8. osztályosok a kompetenciamérés eredményei alapján. Milyen területi különbségek vannak, hol vannak többségben a jó eredményt elért települések, hol vannak többségben a kevésbé jó eredményt felmutató települések?
Ugye itt a különbségek nagyságrendileg 100-150 pont körül vannak, miközben az átlagérték meg 1500-1600 pont. Tehát úgy nem tűnnek soknak a különbségek. Ugyanakkor ez az egyes települések átlagában, főleg azért néztük meg a nyolcadikosokat, mert utána ugye jön a pályaválasztás, tehát hogy milyen típusú középiskolába mennek tovább, tehát a szakmunkás képzőbe, akkor még szakgimnáziumnak hívták, de a korábbi ugye szakközépiskolába, illetve gimnáziumokba, ami meg meghatározza a későbbi felsőoktatásba való menetet. Tehát nyilván, hogyha viszonylag nagy a pontszámbeli elmaradás, ami azért nagyságrendileg adott esetben a leggyengébb iskolák, az átlagtól való eltérése azért jellemző 5-6%. Azért az azt is jelenti, hogy nem nagyon fognak bejutni olyan továbbtanulást biztosító iskolákba, amelyek megalapozzák majd azt a tudásszintet, amivel például a felsőoktatásba tudnak majd menni. Nyilvánvaló, hogy Budapest messze kilóg fölfelé a sorból. Ezen belül egyébként a budai kerületek jobban, mint a pesti kerületek. A Nyugat-Dunántúlnak az északi rész, tehát mondjuk ez a Sopron-Győr tengely láthatóan nagyon jól teljesít, és vannak foltszerű, jól teljesítő részek, például Szeged és környéke, Kecskemét és környéke, tehát néhány olyan hely, ahol felsőoktatási intézmény van, tehát ahol erőteljesebb a tanulásra ösztönzés a helyben lakók esetében, esetleg a bejárók esetében. Ugyanakkor nagyon gyenge eredményeket láthatunk az egyébként is elmaradottabb településeken, tehát jellemzően Borsodabau, Zemplén megye kisebb településein, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a apró falvas területein, illetőleg az ország határ mentén levő településein, és hát sajnos Hajdú-Bihar megyében.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén 61%-kal nőtt tavalyhoz képest a szakbetanított és segédmunkásokat toborzó hirdetések száma Magyarországon. Ez derül ki a profession.hu adataiból. Tüzes Imre üzletfejlesztési igazgatót hallják a részletekről.
Ez a 61%-os növekedés az egészen elképesztő. Hogyha lokációs pontásban nézzük, akkor a legnagyobb növekedés az Vas, Győrmoson, Sopron, Zala megyék esetében történt. Az okok azok rendkívül összetettek. Nyilván ebben elég erős szerepet játszik az, hogy a pandémia lecsengését követően egyfajta visszatöltés zajlik a cégek körében, és mi már jellemzően nem is a tavalyi évhez szoktuk hasonlítani azt, hogy mi zajlik manapság kínálati szinten a magyar munkaerőpiacon. Sokkal relevánsabb, hogyha 2019-es évhez próbáljuk mérni azt, hogy mi zajlik jelenleg. Ehhez képest is 2%-os növekedésről tudunk beszámolni. A hátterében pedig olyan okok húzódhatnak meg, hogy a gazdasági bizonytalanság időszakában a cégek elég erősen beúzták a kéziféket. Nyilván ágazati szinten ebben jelentős differenciák mutatkoztak, de nagy általánosságban igaz volt az, hogy ki is lehetettek beruházásokat és ezzel összefüggő toborzásokat, amelyek most hirtelen szabadultak rá a piacra, és ezzel hozható összefüggésbe az, hogy soha nem látott mértékben növekszik jelenleg a verseny a jelöltek iránt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptember első hetében jelentős drágulásnak indult a lítium, a kereslet folyamatosan nő, a kínálat viszont ezzel nem mindig tud lépést tartani, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Szemon Ákost.
Alapvetően a lítium, mint áru tőzsdei termék, a kereslet és a kínálat alakulása határozza meg. Talán a kereslet oldal alakulása volt fontosabb így az elmúlt hónapokban. A lítiumnak ugye a legfőbb felhasználási terület az elektronika, akkumulátorokban használják, legyen szó akár elektromos autókról, okos telefonokról vagy más eszközökről. És az elektromos autóknak a kereslete az, ami mostanában megemelkedett. Ugye például Kínában is nőttek az eladások, amelyek a világ legnagyobb piaca az elektromos autóknak, tehát egyrészt nőtt a kínálata. Másrészt ugye azt is érdemes megjegyezni, hogy azért egy-egy új bányának az engedélyeztetése, a kialakítása, az, hogy elkezdi a termelést, az egy több éves folyamat, tehát könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, mint ami most is látható, hogy úgymond szűkösebb a piac, és ezért emelkedett a lítium ára is mostanában.
Befolyásolhatja-e, hatással lehet-e ez a drágulás a gyártókapacitásokra, tehát akár az elektromos autók gyártókapacitására, akár a mobiltelefonok akkumulátorainak a gyártására, hiszen ott is használnak lítiumot.
Elképzelhető természetesen, hogy tovább kell várni egyes termékekre. De amit itt érdemes megjegyezni, és nagyon fontos, hogy mondjuk egy elektromos autót példának véve, mondjuk az akkumulátor egy elektromos autóban egy jelentős költséget tesz ki, de azért nem a teljes költségre, tehát mondjuk az autó teljes költségének a harmadát, és mondjuk az elektromos akkumulátor költségének mondjuk a felét teszik ki a benne lévő nyersanyagok, és ugye a lítium az csak egy ezek közül a nyersanyagok közül. Tehát önmagában az, hogy mondjuk a lítium már a sokat emelkedik, az nem biztos, hogy jelentősen megelégíteni mondjuk egy elektromos autó gyártásának a teljes költségét. Tehát ezt érdemes figyelembe venni. Az már persze egy másik kérdés, hogy mondjuk ez egy nagyobb probléma lenne, hogyha mondjuk nem csak a lítium, hanem más nyersanyagoknak is egyszerre is jelentősen emelkedne az árfolyama, inflációs hatások lennének, akár bérinfláció vagy hasonlók, az nyilván egy másik nagyobb probléma lenne ebben az esetben.
De egyelőre ezzel nem kell számolni? Ugye május elején hívták fel a szakértők a figyelmet arra, hogy egy árupiaci szuper ciklus kezdetén vagyunk, és hogy nagyon sok nyersanyag ára jelentősen megdrágult, illetve ez a drágulás, ez kitarthat ebben az évben.
Egyelőre az látszik, hogy egy kicsit megtorpant ez a drágulási folyamat. Tavasszal nagyon sokat emelkedett a legtöbb nyersanyag, és belehet vannunk az olajt, vagy akár ugye a lítium is. A nyáron ugyanakkor azért valamennyire visszaesett a kereslet Kínában, például ugye több nyersanyag kapcsán is rendelkeznek stratégiai készletekkel, ebből is eladtak a piacra, illetve ugye az elmúlt néhány napban a kínai ingatlan piacon is nagyobb problémák tapasztalhatóak, amiknek lehetnek tovagyűrűző hatásai. Ha ezeket így megnézzük, akkor azért várhatóan rövid távon nem biztos, hogy sokat emelkedne ezeknek a nyersanyagoknak az ára, de azért érdemes figyelmet követni. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban nehéz megjussolni, hogy merre mehetnek. A lítium esetében például a Morgan Stanley adott ki egy elemzést, és azt írják, hogy a jövő év második felében már jelentősen alacsonyabb árakkal lehet számolni. De nyilván nyersanyagpiac függő, elképzelhetők például a földiát, hogy az olajára emelkedik például a téli fűtési szezonnak köszönhetően.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz! Változott-e a helyzet a börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! A részvénypiacon igazán sok változásról nem tudok beszámolni, 0,3%-os emelkedésben van a Bux Index, vagyis továbbra is inkább pozitív a hangulat. A blue chipek közül egyedül a Richter van mínuszban, 0,4%-ot veszített értékéből, az OTP 0,9%-os, a MOL minimális 0,1%-os, a Magyar Telekom pedig 0,6%-os erősödésben van a pénteki záróértékhez képest. A forint piacán sincs igazán nagy változás, továbbra is 357 körül járunk az euróval szemben, ami szinte hajszára megegyezik a péntek esti árfolyammal. A dollár 304 forint 75 fillérbe, az angol font pedig 417 forint 20 fillérbe kerül most.
Bege Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PVC Magyarország.